A telefonvonalban Demko Attila, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetője. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Amint itt az előző két összefoglalóban elhangzott, csak a háború után biztosítják Ukrajnának a csatlakozás elvi lehetőségét a NATO tagországok. Ez valóban csak elvi lehetőség, ugye, mert konkrét ütemtervet nem is vázoltak.
Ez így van, ez a realitás. Tehát Ukrajna, ha most csatlakozna a NATO-hoz, vagy a háború alatt csatlakozna a NATO-hoz, az azt jelenteni, hogy a NATO is részese ennek a háborúnak. Ha ezt tovább gondoljuk, ugye Oroszország jóval gyengébb hagyományos fegyverzetben, mint a NATO, különösen, mint az Egyesült Államok. Ez mit jelentene? Ez gyakorlatilag azt jelenteni, hogy a háború előbb-utóbb a tömegpusztító fegyver területére megy át, de senki nem akarhatja. Tehát ennek a realitásnak az elismerése az, hogy Ukrajna nem lesz a NATO tagja annak, amíg ennek a háborúnak vége nincs, és annak, amíg a területi kérdések nem rendeződtek.
Milyen feltételeket szabhat még a NATO, ugye politikai reformok, és egyáltalán mennyire felkészült Ukrajna katonailag erre a tagságra?
Egyrészt vannak nyilván katonai feltételek, ebbe segít is a NATO, tehát NATO szabvány fegyverzetre fognak áttérni, ugye vannak biztonsági feltételek, ugye a Ukrajna azért erősen áthatott az orosz hírszerzés által, tehát hogyha ezt a háborút megnézzük, különösen a háború elején, azért nem kevés árulás történt, különösen a déli fronton, tehát egy olyan ukrán hadseregről, hírszerzésről, elhárításról beszélünk, ahol az oroszok azért még mélyen bent vannak, ergo egy ilyen országot bevenni, addig, amíg ezek az elemek ki nem kerülnek hadseregből, hírszerzésből, addig az biztonsági kockázat a NATO számára, tehát ezt is meg kell lépni. És hát vannak politikai feltételek is, és ott már egyes NATO tagok is dönthetnek úgy, hogy ez még nem elég, tehát akár kisebbségi kérdésben, akár demokrácia deficit kérdéseiben. Tehát azért ez egy nagyon bonyolult dolog még akkor is, hogyha lezárul a háború, Ukrajna csatlakozása nem egy egyszerű döntés kérdése, hiszen minden NATO tagnak bele kell egyeznie.
Ukrajna ráadásul gyárt fegyvereket, de ezek is még szovjet típusúak, miközben a NATO tagállamok felajánlottak neki újabb fegyvereket. Mit hozhat ez a háború állásában?
Nézze, nagyon fontos felajánlások is vannak, ugye bilaterális alapon, mert a NATO mint egész nem ajánl fegyvereket, aknamentesítő, egészségügyi felszereléseket ajánl, kiképzést ajánl. Az egyes országok viszont tényleg tettek fontos vállalásokat. Franciaország ugye a Storm Shadow-nak a francia változatát, ez egy 300 kilométeres hatótávolságú rakéta. Németország is újabb csomagot jelentett be. Az Egyesült Államok is jelentős lépéseket jelentett be. Tehát, hogyha megnézzük, a bilaterális alapon NATO továbbra is nagyon erőteljesen fogja támogatni Ukrajnát, de ezek a támogatások az én értékelésemben nem elégségesek ahhoz, hogy az orosz hagyományos erőket legyőzze.
Zelenszkij elnök csalódottságának adott hangot, hogy elmaradt a konkrét meghívás. Mennyiben kárpótolhatja Ukrajnát, hogy éppen ma tartja első ülését a megalakult NATO-Ukrajna tanács?
Hát nézze, eddig bizottságnak hívták, most tanácsnak hívják, tehát ez eddig is létezett. Tehát a NATO és az Ukrajna között volt egy párbeszéd, az elmúlt évtizedekben is. Ennek most ugye megemelték kvázi a tanács az többet jelentett. Korábban NATO-orosz tanács volt, ugye az volt az emelt kelet-nyugati párbeszédnek a szerve, ugye ennek vége van, és most Ukrajna kapta meg ezt a szimbolikus helyet, mint kiemelt keleti ország, akivel a NATO tárgyal, de itt azért azt gondolom, hogy az elsősorban szimbólum, nem annyira konkrét előrelépés.
Ugye már jelezték a tagállamok előtte is, hogy ez a csatlakozásról fog szólni elsősorban ez a NATO csúcs Vilniusban. Úgy tűnik elhárult az akadály a svéd csatlakozás útjából. Mit kapott cserébe Ankara, hogy nem blokkolja tovább Stockholm csatlakozását?
Hát ahogy eddig is szó volt róla, valószínűleg fegyvereket kap, meg megmutatta egész egyszerűen Törökország, hogy nélküle nagyon fontos döntéseket nem lehet hozni a NATO-ba, egy megkerülhetetlen állam. És ez befele is jó volt, ugye Erdogánnak, tehát nem minden külpolitika, nem minden biztonságpolitika, ez belpolitikai szempontból is jól jött Törökországnak, de mondom, akár az F-16-os kérdésekben, meg ki tudja még hány hátsó szovákban megbeszélt ügy van, amivel Törökország kapott engedményeket, ezt nem tudjuk, de valószínűsíthető, hogy nem csak az, ami a felszínen látszik.
Oroszország már hevesen bírálta Finnország korábbi csatlakozását is, és gondolom a Svédország esetében ez lesz a reakció.
Hát ez így van, bár Finnország azért jóval kellemetlenebb Oroszországnak, hogy ott egy 1300 kilométeres határszakasz van, Svédország a Balti-tengeren tud adni a NATO-nak újabb pozíciókat, illetve azt is látni kell, hogy a svéd hadsereg azért gyengébb, mint a finn, a szárazföldi erő. De Svédország is egy fontos új tagállam lesz, nagyon komoly hadiparral, nagyon komoly légierővel és viszonylag komoly flottával, tehát a finnél a légierő, illetve a flotta az erősebb svéd részről, tehát mindenképpen egy komoly haderő jön be, ráadásul a svédek is emelik a hadsereg létszámát, tehát az eddigi haderő leépítés, ami Svédországra is jellemző volt, ez megfordult, tehát egy pár éven belül egy 100 000-es svéd hadsereg lesz, ami jelentős erő, hiszen egy rendkívül jól felszerelt gazdag országról van szó.
Köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt Demko Attilát, a Matthias Corvinus Kollégium geopolitikai műhelyének vezetőjét hallották.